Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünkösdi előkészítőnk kezdetén énekeljük 377. számú dicséretünket. Énekeljük végig mind a három versével. 377. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy újra összegyűjtöttél bennünket, hogy együtt lehetünk, mégpedig azzal a céllal, hogy te a szívünkre beszélj. Jöttünk, Urunk, úgy, ahogyan igazán csak te tudod, hogy hogyan, hiszen te látod csak, hogy kinek-kinek mi lakik a szívében, hogy milyen hétről érkezik, milyen napról, és egyáltalán milyen időszakban van az élete, családjának az élete. Akármiből és akármilyen otthonból is érkeztünk, Urunk, mind elmondhatjuk, hogy szükségünk van a te beszédedre, hogy szükségünk van azokra az erőkre, amelyek onnan felülről szállhatnak alá. Köszönjük, hogy pünkösd, amire készülünk, éppen erről beszél, hogy elküldted a vigasztaló lelket, hogy megváltoztass emberi életeket. Urunk, szeretnénk mind megváltoztatható gyermekeid lenni. Könyörgünk, hogy készíts ezért helyet a Te igéd számára, mi bennünk. Olyan sokféle zaj vesz bennünket körül. Köszönjük, hogy elcsendesedve készülhetünk. Kérünk külső-belső csendet, és rád hangolódást. Köszönjük, ha megcselekszed velünk Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, egy igeverset fogok olvasni Pál apostolnak a második leveléből, amelyet Timóteushoz írt. Ennek a második levélnek az első részéből a hetedik igeverset. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Kedves testvérek, a felolvasott igét a szolgálata végéhez közeledő, halála előtt álló idős Pál apostol írta fiatal tanítványának, munkatársának, Timóteusnak. Ez egy olyan ige szakasz, amely a kereszténység 2000 esztendeje alatt nagyon sokaknak lett bátorítássá, támogatássá, erősítéssé. És vajon van-e köztünk bárki, akinek ne lenne ezekre szüksége? Timóteusnak is volt. Ugyanis ez a fiatal férfi visszahúzódó, félénk természetű ember volt. Tudjuk, hogy gyenge fizikumú volt, és beteges ember, betegségre hajlamos, erőtlen ember. Egy olyan embernek szól ez a bíztatás, aki egyszer mint nem volt egy fizikailag erős, másrészt pedig lelkében sem egy karakán ember. Mégis az apostol valami egészen nagy dolgot bíz az ő fiatal munkatársára. Valami egészen nagy feladattal bízza meg az apostol fiatal munkatársát, mert tudja, hogy fontosabb a külsőnél, a cserép edénynél az, ami benne van. Azaz nem Timóteus alkalmas vagy alkalmatlannak tűnő volt a döntő kérdés, nem Timóteus személyisége, családi helyzete, öröksége, alkata, fizikuma, bár ezek nem lényegtelen kérdések, van egy lényegesebb, hogy ebben az emberben milyen lélek lakik. Pál apostol pontosan tudta, akinek az ige hirdetésére megtért, és szolgálatba állt ez a fiatal férfi, hogy ma így mondanánk, hogy ez a Timóteus nem egy vezető típus, nem egy karakán vezető alkatú fiatal férfi. És azt is pontosan tudta, hogy nagyon sok és erős félelem lakja a szívét. És akkor azt mondja neki az egyik levelébe, Timóteus, te az Isten embere vagy. Neked nem a félelem lelkét adta az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanság lelkét. Igen, testvérek, szüksége volt ennek az embernek, ennek a fiatal férfinak a biztatása és az erősítése, mert a félelem, ha felnő egy szívben, nagyon sok bajt okozhat. Például megkötözés bezár, elzár emberektől, vagy éppen szétesetté teheti a személyiséget, szétszórtá és kapkodóvá, egészen ki tudja meríteni az embert. A félelem ellopja a nyugodt és pihentető éjszakákat, ami károsítja az idegrendszert és gyengíti. Meglopja a józan ítélő képességünket, ellene munkál a szeretetnek, fogyasztja a testi-lelki energiákat. Timóteus, te nem ezt a lelket kaptad, emlékezteti az apostol fiatal munkatársát. Mennyi félelmet és erőtlenséget hordozott ez a fiatal férfi, amikor nézte a jövőjét egy ellenséges világba. Hordozta kettős véréből, identitásából fakadóan a sajátos személyiség jegyeit és vonásait. Tudjuk róla, hogy apja görög ember volt, az édesanyja zsidó asszony. Ez is egy vérségi meghatározottság. Tudjuk róla, hogy visszahúzódó volt és félénk. Pál apostol mégis rábízza a drága kincset. És ez a drága kincs, amiről beszél az első Timóteus levél, ez az evangélium ügye. És azt mondja, hogy te vagy az, akinek őrizned kell, és hirdetned. És Timóteus tudja, hogy egy olyan ellenséges világba kell őriznie és hirdetni az evangéliumot, ahol az államhatalom üldözi a keresztény vezetőket, és a keresztény egyház tagjait. És neki mégis ebben a világban gyülekezetet kell szerveznie, gyülekezetet kell vezetnie, építenie, hirdetni a szeretet Istenét egy szeretetlen világba, az irgalmas Istent egy nagyon is irgalmatlan és sötét korban. Hát hogy lesz ez? Hogy lesz ez? Timóteus nézi magát, nézi a világot, nézi a helyzetét, és azt mondja, hogy lesz a holnap? Tudja, hogy a lelki atya, akinek az ige hirdetésére megtért, aki tanította, aki vezette, aki leveleket írt hozzá, aki körutakra vitte magával és bevezette a szolgálatba, nem soká meghal. Hogy lesz, ha elveszítem a lelki atyámat? Hogy lesz, hogyha elveszítem azt, aki minden nap imádkozik értem, aki tanácsol, aki buzdít, aki vezet? Hogy lesz a holnap nélküle? És hogy lesz a holnap egy ilyen világban? De sokszor átéljük mi is, és kérdezzük magunkat, és néha az Istent, hogy lesz velem holnap? Milyen sok tettünket a félelmek mozgatják. Gyakran cselekedeteinket, szavainkat, mennyi mindent. Félünk mások véleményétől, ítéletétől, ezért gyakran túlvállaljuk magunkat. Erőnk felett cselekszünk, és kimerülünk. Tartunk konfliktusoktól, de sokan nem vállalják. Inkább nyelnek, és károsodnak, és azt is befogadják, amit ki kellene adni. Máskor pedig robban. Félünk a kudarcoktól, kerüljük ezeket a helyzeteket. Igyekszünk minden áron sikeresek lenni, vagy legalább annak látszani, hiszen ilyen a világ, akinek a sikeresek kellenek. Félünk az elutasítottságtól, ezért igyekszünk tetszeni, sokszor minden áron. Néha mosolygunk, mikor belül sírunk, és van, aki fél szeretni, mert a szeretetben ott van a kitárulkozás, mert a szeretetben ott van egy bizonyos fokú énhalál, és az ember, ó, de sok ember nem akar gyengének tűnni, és nem akar, nem meri megnyitni magát, mert sebezhetővé nem akarja tenni magát, pedig a szeretet ezt jelenti, ezt is jelenti. Hordozunk félelmes családi, magán és egészségügyi terheket, és mind nagyon félünk a haláltól. Erőtlenség jár át szinte mindenkit. Emberi gyengeségek sora, mint a fiatal Timóteust, akit Isten nagy feladattal bízott meg, és szembe találta magát kicsinységével. Kedves testvérek, hogyha ezen a pünkösdi előkészítőn úgy ülünk itt, vagy úgy ülsz itt, hogy érzed gyengeségedet, akkor ha átjár bizonyos fokú félelem, akkor ma hadd hirdessem azt elsőképpen, hogy ne a félelmedet akard legyőzni. Hogy ne ezek ellen küzdj, mert félő, hogy önmagadban nem tudod legyőzni azt, ami nagyon is úgy tűnik, hogy hozzád tartozik. Ugye hányszor próbáltuk már félelem mentesíteni az életünket, és rájöttünk, hogy nem nagyon megy. Mit tegyünk, hívjuk azt, aki erősebb a félelmeinknél, aki le tudja győzni a félelmeket bennünk, aki a félelmed lelkét megerőtlenítheti benned. Megnevezi ezt a szemét a Szentírás, így mondja a Szentlélek Isten. Pünkösdkor a tanítványok tele voltak aggódással és félelemmel, erőtlenek voltak arra, hogy legyőzzék bénító félelmüket, nem tudtak harcolni ellene. Bennültek egy jeruzsálemi lakás emeleti szobájában, és imádkoztak félrevonultan a világ elől, és egyáltalán nem volt erejük, hogy kilépjenek az emberek elé, és bizonyságot tegyenek. Kedves testvérek, Isten minden gyermekét megsebzi a félelem. Ezért emlékeztet minket is az igénk, nem a félelemnek lelkét kaptuk. Ha győzni szeretnél a félelmeid felett, vagy a bénító félelmeid között, erősebbre van szükséged, mint a félelmeid. A Szentlélek erejére. No, nem azért, mert a Szentlélek erő, mert nem az. A Szentlélek személy. De ő az, aki adja Isten erejét az ember életébe. Kedves testvérek, a 21. századi kereszténység itt Európában az erőtlenségről beszél. Számos jelét tudnátok ti is elmondani. Bezáródó templomok, a hanyatló kultúra, a keveredő népek, önsors, rontó döntések, melyeket európai keresztény vezetők hoznak. Igen, nem kedvez a kereszténység ügyének az a helyzet, amiben él Európa, és benne az egyházak. De van egy fontosabb kérdés az ige szerint, hogy az egyházakon belül mi van. Mikor nézem ezt az európai kereszténységet, ameddig ellát szemem, és amikről felvilágosodást kaphatok, kicsit azt érzem, hogy olyan, mint a pünkösd előtti jeruzsálemi tanítványság. Hogy olyan sok gyülekezetben az történik, hogy benn ülünk templomokba, imaházakba, beszélgetünk, imádkozunk, éneklünk, de mintha a falakon kívülre, ebből a jó hírből olyan kevés jutna el. Mintha mi is olyan erőtlenek volnánk, mint a tanítványok is voltak. Pünkösd előtt. Kedves testvérek, az ige szerint az erőtlenségünk oka, a rajtunk eluralkodó félelmek oka, hogy nem élünk összeköttetésbe az élő Istennel. Hogy nincs meg köztünk az élő kapcsolat. Talán azért is félünk néha indokolatlanul, túlságosan, bénító félelem is, ha megszáll minket, mert nem féljük eléggé az Úristent. És most nézzük Jézust. Miért jött Jézus? Kedves testvérek, Jézus azért jött, hogy az Istentől elszakadt embervilágot összekösse. Mondom másképp, Jézus hozza el az Atya Isten erejét ebbe a világba. Jézus Krisztus hozta el az Atya erejét, hatalmát ebbe a félelmektől, bűnöktől, gyengeségektől megsebzett embervilágba. Róla mondja az ige, hogy az erőtlenségünket hordozta, és ő vette el. És akik hittel érintették ezt a Jézust, azok bekapcsolódtak a mennyei erőforrásba, és mind átélték, és ma is mind átélik, hogy Jézus megerősítette őket az ő lelke által. Emlékszünk mind a vérfolyásos asszony történetére. Jézus óriási tömeg élén megy, és hatalmas ember sokadalom veszi körül, és egyszer csak egy régóta nagy betegséggel küldő vérfolyásos asszony hátulról hittel érinti. És Jézus megfordul, és azt kérdezi, hogy ki érintett engem? És néznek rá, kérdezik, Uram, hát ennyi ember vesz téged körül, azt kérdezed, hogy ki érintette meg a ruhádat? Igen, azt kérdezem, mert valaki úgy érintett, hogy erő hagyott el, mondja Jézus. Ez az érintés más érintés, mint minden más addigi közeledés és érintés. Ez az az isteni erő, testvérek, amit elhozott ide a földre az Úr Jézus Krisztus, és nem azért hozta, hogy megtartsa, hanem azért hozta, hogy átadja. Jézusban hát Isten ereje érkezett el közénk, és ezt az erőt ő nem akarja megtartani magának. Emlékezzetek, amikor kiküldi az apostolokat szolgálatra, akkor hatalommal és erővel ruházta föl. Feltámadása után pedig ehhez a feltételhez köti, hogy az övéi újra elinduljanak majd az emberek közé szolgálni, tanúskodni, bizonyságot tenni az evangéliumról. Így mondja az ige, erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek. Kedves testvérek, ez az az erő, amikor pünköstkor, ami pünköstkor hozzáférhető lett az emberek számára. Beleáramlott ebbe a világba az Úristen lelke. Ez az erő tehát nem emberi alkat, meg képesség, meg nem képesség kérdése. Ez az erő annak a kérdése, hogy kapja-e egy ember, vagy nem kapja. Nem véletlenül beszél több helyen az ige a Szentlélek kapcsán a szélről. Amikor Jézushoz elmegy az öreg Nikodémus egy éjszaka beszélgetni, azt mondja neki az Úr. A szél fúj, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jő és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől, itt nagy elbetű van a Károli Bibliába, azaz szent lélektől született. Ki kaphatja hát a szent lelket? Ha azt mondjuk, hogy a szent lélek szabad, ha Jézus is arról beszél, hogy a lélek jön és megy, amikor és ahova akar, ha tudjuk, hogy így van, ma is. Nemrég beszélgettem valakivel, aki azt mondja, hogy egy indiai faluban 60 katolikus atyaból 60 katolikus atya lett, akik úgy döntöttek, hogy papok lesznek egy indiai faluban. Magyarországi katolikus egyházban pedig óriási papiány van. Ott fúj a lélek. Nos, ha a lélek ilyen szabad, hogy valahol fúj és valahol nem fúj, ha Jézus is arról beszél, hogy nem tudod honnan jöjj és hova megy, és ahol fúj, élet lesz, és ahol többé nem fúj, elkezd az egyház haldokolni. Ha ez így van, akkor egy ember, mi, te, én, mit tehetünk azért, hogy tapasztaljuk Isten erejét, lelkének valóságos munkáját magunkban. Kedves testvérek, mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, most hadd fordítsam meg ezt a kérdést. Kik voltak azok, akikben nem munkálkodhatott Isten gyógyító, tisztító, megerősítő lelke és ereje? Kik voltak azok? Azok testvérek, akik visszautasították Jézust. Különös kép tárul elénk az evangéliumokból, hogyha azokat nézzük, akikben nem vehetett lakozást az Úristen lelke és ereje. Mind olyan emberek, akik visszautasították Jézust. És mindenki, aki visszautasította Jézust, bárki volt, volt bennük valami közös vonás, túl azon, hogy mind elutasították Jézust. Kedves testvérek, ez a közös vonás az, hogy Jézussal szemben is meg akartak maradni erős embereknek. Jézus nélkül is. Ez azt jelenti, hogy inkább bíztak valamiben, mint Jézusban. Saját képességükbe, lehetőségükbe, igazságukba, teológiájukba, vagyonukba, bármibe. Meg akartak maradni erős embernek Jézus nélkül is, és inkább bíztak valamibe, mint az Úr Jézusba. Elég gazdagok és erősek voltak magukban ahhoz, hogy ne kelljen nekik Jézus gazdagsága és Jézus ereje. A gazdag ifjú például inkább bízott a saját képességeibe, javaiba, sikereibe, és az élete adott pillanatában, amikor döntenie kellett, hogy Jézus vagy a vagyonom és a saját utam, akkor inkább a másodikat választotta. A farizeusok többsége inkább hit magába és ön igazságába, mint hit volna Jézusba, és a Jézus által mondottak igazságába. Túl önigazult volt ahhoz, hogy higgyen egy másik igazságba, amit Jézus hozott. Ezek az emberek mind erős emberek voltak. Amikor Jézus ilyen erős karakterekkel, jellemekkel, magukat előtte megszegényíteni nem akarókkal találkozott, végül szomorúan elment, és ott hagyta őket. Fájt Jézusnak, mert őket is szerette. Mert szerette volna őket is megerősíteni, őket is meggyógyítani, őket is megtisztítani. Ő róluk is pontosan tudta mindről, hogy belül olyan törékenyek és megsebzettek, pont mint a samáriai asszony. Pedig tudta róluk is, hogy olyan félelmeket és fájdalmakat hordoznak, mint a vérfolyásos asszony. De ezt sosem mutatták meg előtte. Akik viszont megmutatták, akik viszont mertek előtte azok lenni, akik egyébként, azokon minden segített Jézus. Átáradt isteni ereje azokba az emberekbe. Észrevettétek, hogy a templomokban szinte minden templomra igaz, több a nő, mint a férfi. Ennek az az oka, hogy a legtöbb asszony hamarabb képes elfogadni és megmutatni Isten előtt a gyengeségét, mint mi férfiak. De sok büszke, erős férfi nem mer gyenge lenni, még Jézus előtt sem. Azt kérdeztük, hogyan kaphatunk szent lelket, ha a lélek szabad? Azt kérdeztük, hogyan munkálkodhat bennem Isten ereje? Összefoglalom hát, testvérek, úgy, ha engeded az erőtlen Jézust, az erőtlen szíved közelébe lépni. Az erőtlen Jézust? Igen, először az erőtlen Jézust. Azt a Jézust, aki maga is erőtlenné tette önmagát az emberért. Azt az erőtlen Jézust, aki engedte, hogy leköbdössék. Azt a Jézust, aki engedte, hogy lemesztelenítsék. Azt a Jézust, aki engedte, hogy kereszthez szegezzék. Először ezzel a Jézussal találkozik az az ember, aki mer egészen szegény lenni. Ezelőtt a szegény, magát szintén tudatosan megszegényítő Krisztus előtt lenni. Először őt engedd, az erőtlent, az erőtlen és félő szívedhez. Aztán találkozol majd az erőssel, aki ma a mennybe van, az Atya jobbján, aki legyőzött bűnt és halált, és föltámadt. Pünkösd áldott napján Péter nem ebben a sorrendben prédikált, testvérek? Miről beszél Péter a pünkösdi prédikációjában először? Az erős és győztes Jézusról? Nem. Először arról a Jézusról beszél és prédikál, akit a bűneink egészen halálig gyengítettek. Hogy ezután beszéljen majd a feltámadott Krisztusról, aki legyőzött bűnt és halált. És ott azok az emberek, akik nem csak hallották, de meghallották azt a prédikációt, először azt élték át, hogy ennek a Jézus történetnek én is részese vagyok. És mertek Jézus előtt gyengék lenni. Így mondja az ige, bánták bűneiket, és aztán megkeresztelkedtek. És megismerik az erős Jézust, aki aztán közösséget formál belőlük, és elindul valami új belső lelki élet. Kedves testvérek, amikor magunkat megerőtlenítjük, lehetőséget készítünk Isten lelkének, hogy minket csodálatosan megerősítsem. Amikor átjár emberi erőtlenségem Jézus előtt, megnyitom magamat, csodálatos lelke előtt, hogy ő vegyen bennem lakozást, ő erősítsen engem. Az apostol így mondja ezt, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor az emberi lehetőségeim a végére érnek, akkor kezd el munkálkodni bennem ő, szabadom, ahogy ő akarja. Ahogy ő akarja. Mert a lélek vezetésének pont ez az értelme, hogy ő úgy vezet utána, ahogy ő akarja, és már nem úgy, ahogy én akarnám. Amikor elég erős vagyok ahhoz, hogy átadjam a vezetést, akkor kezd el rajtam keresztül megmutatkozni valami új dolog. Ez pedig Jézus ereje. Jézus ereje, amit sóvárogva vár a világ. És akkor kezdek magam is belelépegetni a saját hívő életem pünkösdi csodavilágába, hogy mindenre van erőm a Krisztusba, aki engem megerősít. Isten adja, hogy így legyen velünk, ezért imádkozzunk. Urunk, hogy mit jelent félelmek között élni, hogy mit jelent erőtlennek lenni, hogy mit jelent kimenekülni szituációkból, helyzetekből, félelemből, hogy mit jelent gyengének lenni és erőtlennek, ezt mind tudjuk. Köszönjük, hogy ezt a sokféle negatív érzést, tapasztalatot, ami a miénk, ezt te meg tudod tölteni valami ellenkező jelű erővel. Urunk, előtted szeretnénk igazán gyengék lenni először vagy újra, hogy utat készítsünk a te lelkednek. Köszönjük, hogy nekünk hirdeted, hogy lehetünk saját akaratunkból olyan emberekké, akik előtted tudatosan megnyitják a lelküket. Azaz olyan emberekké, akik nem akarják másnak nevezni a dolgokat, akik kimerik mondani a félelmeiket igazán te előtted, mert csődjeiket is, a szégyeneiket is, a kudarcaikat is. Szeretnénk ilyen gyengék lenni, Úr Jézus, Te előtted, hogy Te ezeket elvedd tőlünk, és belépj az életünkbe a magad erejével, a magad tisztaságával, a magad szelídségével, a magad agapé szeretetével, hogy átfolyjon rajtunk ez a csodálatos erő, amit elhoztál ebbe a világba, bűnköstkor, és amire oly nagy szüksége van a környezetünknek, és a családunknak, és ennek a világnak. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük, akkor is, hogyha a lélek szabad. Ha a lélek valóban ott fúj, ahol akar, és ott munkálkodik, ahol akar, mi ezt mégis megtehetjük. Köszönjük, hogy olyan sokan tudják, hogy ez igaz. Ahogy igaz az is, hogy amikor ilyenekké tudunk lenni, akkor mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Így kérünk, Úr Jézus, hogy erősítsd meg a betegeinket. Erősítsd meg, Úr Jézus, azokat, akik padnyomorúságokat és terheket hordoznak. Így erősíts meg bennünket, mindannyiunkat, Urunk, mert nagy szükségünk van rád, tisztaság lelkére, az erő lelkére, a szeretet lelkére, és a józanság lelkére. Cselekedd ezt meg velünk, kérünk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este 6 órától folytatjuk, illetve be is fejezzük pünkösdi lelki előkészületünket. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Holnap, hogyha Isten is éltet, én fogok szolgálni 6 órától, és szeretnék a szeretet lelkéről beszélni holnap. Záró énekünket keressük ki. Ez a 455. számú dicséret. Van még időnk, énekeljük el az első 3 versét. 455. számú dicséretünk első 3 versét énekeljük. Az első vers tehát így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.